Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Jó, hogy este, így a közös imádság után találkozhatunk a rádió hullámhosszán keresztül. Immár benne vagyunk az adventben, Adventus Domini, azaz régi szép magyar kifejezéssel az Úr jövet várásában. December 8-án a szűzanyát, égi édesanyánkat is köszöntjük a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Kérjük, vezesse minnyájunkat Szent Fiához, Jézushoz. Karácsonyra készülünk. Arra gondolok, hogy az első karácsony ott Betlehemben egyáltalán nem volt kellemes, de boldog volt. Sötétségben, hidegben, számkivetetten, meleg víz, világítás, megfelelő higiéniai körülmények nélkül, minden komfort nélkül, de boldogság töltötte el a Szent Családot. A mai alkalommal három rendkívül értékes könyv mondani valójára szeretném felhívni a figyelmet. Mindhárom idén jelent meg, és mindháromnak a szerzője Botos Katalin. Logikailag is egymáshoz kapcsolódik a három mű. Az egyik egy önéletrajzi könyv, egy közgazdász élete a közszolgálatában, a Magyar Tudósok sorozatban jelent meg. Legfőbb értéke, hogy Botos Katalin egyszerre tár fel két dimenziót, hogy alkotó egyénként miként élte meg a történelmet, miként hatott rá a történelem, és másodszor ugyanakkor mit tett ő a történelemben. Azaz az egyéni életsors megélése miként kapcsolódik a közélethez, a közjó szolgálatához. A magánélet és közélet együttes hiteles bemutatásán keresztül feltárul, hogy mit tehet az egyén a saját kibontakozása mellett a közjóért, a társadalomért, a gazdaságért. Sok tanulsággal gazdagodnak, ha elolvassák. A második könyv a világvallások és a gazdaság. Ennek a legfontosabb mondani valója számunkra is elgondolkodtató és megvalósítandó, hogy az erkölcsi alapelvek és az etikus gazdasági cselekvés együttesen milyen szerepet tölt be a gazdaság fejlődésében. És az örvendetes következtetés, hogy ebben minnyájunknak szerepünk van. A harmadik átfogó mű pedig a keresztény közgazdaságtant mutatja be, amely a Mária Rádió kiadásában jelent meg idén évelején. Röviden néhány gondolatot szeretnék összegezni az etikus alapelvek szerepéről a világvallások és a gazdaság könyvből. Elgondolkodtató kérdés, hogy a világvallások társadalmi gazdasági tanításai szerepet játszanak-e és miért az egyes országcsoportok gazdasági sikerességében hozzájárulnak-e a fejlődéshez. A hosszú távú történelmi fejlődés sok tanulsággal szolgál. Madison részletesen elemezte a világgazdaság népesedési, növekedési tendenciáit és a jólét alakulását az egyes országcsoportokban. Ő két részre osztotta a világot nyugati és keleti országcsoportra. A nyugathoz Nyugat-Európát, Észak-Amerikát, Ausztráliát és Japánt sorolta, tehát nem földrajzi a felhatárolás, és a keleti, a B csoporthoz Ázsiát sorolta Japán kivételével, a korábbi Oroszország és a megszűnt Szovjetunió ázsiai utódállamait, Kelet- és Közép-Európát, Afrikát és Latin-Amerikát. Botos Katalin rámutat, véleményem szerint helyesen, hogy a nyugat-kelet felosztás így leegyszerűsítés. Azonban mégis érdekes abba belegondolnunk, hogy Madison elemzése kimutatja, hogy 2000 évvel ezelőtt az egyfőre jutó átlagos jövedelem hasonló volt a két országcsoportban, 1000-ben a nyugati országcsoportban alacsonyabb volt, mint az ázsiai országok csoportjában, majd a második évezredben a nyugati országok fejlődtek gyorsabban. A nyugati országcsoport fejlődése 1820 után nagyon felgyorsult, elsősorban a technikai fejlődés következtében, a területi gyarapodás következtében, amelynek ugye negatív hatásait is korábban is megbeszéltük. És 1820-tól az ezredfordulóig, a 2000-es évek fordulóig a jövedelemkülönbség a nyugat javára kétszeresére nőtt. Tehát rendkívüli, egyenlőtlen fejlődés következett be. Botos Katalin meggyőző elemzést nyújt arról, hogy milyen adottságok és tényezők határozták meg az európai és az ázsiai civilizációk fejlődésének alakulását. Európa sokáig fennálló technikai, technológiai erőfölénye nem magyarázható meg a földrajzi adottságokkal, hiszen ezek korábban is fennálltak. Igaz, az éghajlatban időről időre jelentős mértékű változások következtek be. A civilizációk felemelkedésének alapját és fő tényezőjét egyaránt a gazdasági és társadalmi szerveződésben, a ráció szerepében és a gazdasági modellek észszerű kialakításában fedezhetjük fel. A modern világ működésének motorja a bűszaki találmányoknak a gyors és hatékony bevezetése, a jövedelemtöbletek rendszeres újrabefektetése, a vezetés és a dolgozók motiváltsága. Botos Katalin méltán emeli ki, hogy a kereszténység a hit alapjává teszi az értelmet és a logikát. Greg megállapítását is idézi a szerző. Idézem, ha elfogadjuk, hogy a logika és az értelem hozzájárul a tudomány fejlődéséhez, akkor kijelenthetjük, hogy a keresztény vallás sokat segített a tudás akkumulálódásában, amely a gazdasági növekedés legfontosabb tényezője. Már a római birodalomban emellett a keresztények körében előtérbe került a betegápolás és az idős gondozás. Ez erkölcsi, társadalmi jelentősége mellett hozzájárult a keresztény népesség növekedéséhez. Az ész megbecsülése, tisztelete, a kultúra és a tudás felhalmozásának alapjává vált. Az ókor tudományos vívmányait is a kereszténység őrizte meg, közvetítette és fejlesztette tovább. Egy másik amerikai professzor, Lal szerint, különbséget kell tenni az emberek anyagi és kozmológiai hite között. Ezen azt érti, hogy az első azt mutatja meg, hogyan tudunk megélni, a második pedig azt, hogy hogyan kell élnünk. A kereszténység mindkettőre válaszol, az emberi személyiség alapvető értékét hirdeti, és új intézményrendszert alkotott, változóan a történelemben, a gazdasági, társadalmi tevékenységek keretéül. Az anyagi és a szellemi tőke felhalmozása szempontjából az intézményi és a jogi környezet biztonsága igen fontos. Botos Katalin joggal emeli ki azt, idézem, hogy a döntő az emberi tudás tényezője, tehát úgy véli, hogy helyes dolog a fejlődés motorját az értelemre alapozó ideológiában keresni. Az emberi tőke nélkül, a tudás akkumulálódása nélkül nincs technológiai forradalom, hiába a természetbeli vagyon koncentrációja, nem alakul ki kapitalista termelési mód. Idézet vége. És a továbbiakban kifejti, hogy az adottságok megfelelő kiaknázása, a kihívásokra adott válaszok, a népesség tanultsága és magatartása döntő fontosságú a gazdaság teljesítményének alakulásában. A társadalomnak jól kell válaszolnia a kihívásokra, munkájának, szellemi és anyagi erőfeszítéseinek jobb mozgósítása révén. Ez pedig kultúra függő. Ezért fejlettebbek a történelem 20. századi és utáni időszakában Skandinávia és már jóval előbb Svájc felemelkedését említhetjük. A jó értékrend és annak követése, a lelkiismeretes értékteremtő munka, a társadalmi együttéléshez való hozzáállás, a szabálykövető magatartás a társadalom jó működésének záloga. Valóban így van, és gondoljuk meg, hogy jelenleg éppen ezeknek az értékeknek az erodálódása a nyugati kultúrában, de Nyugat-Európában is, sőt Észak-Dél-Európában is mennyire kihat a fejlődésre a negatív, romboló tevékenységek, a társadalmi devianciák növekedése egyértelműen káros nem csak a gazdaság számára, hanem, és ez a legnagyobb baj, a társadalmi fejlődés szempontjából is. Második János Pál pápa mutatott rá arra, hogy a munka elsődlegessége a tőkével szemben elvitathatatlan, ebből kellene kiindulni. És hogy a munkahelyteremtésben az állam fontos feladata a foglalkoztatás bővítésének ösztönzése, az oktatás-képzés megfelelő feltételének biztosítása, a minőségi munkaerő állami képzésének ösztönzése. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a nemzetközi tőkáramlás nyomán tovább nőttek azok a differenciáló erők, külső és belső differenciáló erők, amelyek a nemzetközi gazdasági különbségeket növelték, és az egyes országokon belül is a nem teljesítményen alapuló egyenlőtlenségeket drámaian növelték. Második János Pál pápa az 1991-ben kiadott Centesimus Annus enciklikájában részletesen kifejtette a közép- és kelet-európai országok rendszerváltásának problémáit, és fontos megállapítása enciklikájának 28. pontjában, hogy a transformáció költségei akkorák voltak, mint a világháború okozta károk, vagy az újjáépítés terhei. Ugyancsak az enciklika 41. pontjában írta, nem lehet szabad az az ember, amíg csak azzal törődik, hogy birtokoljon és élvezzem. Botos Katalin átfogó képet ad a humán ökológia kérdésköréről is. A humán ökológia első és alapvető struktúrája a család, mert az élet minőségi újratermelése történik a családban. Az oktatás mellett nevelésre van szükség ahhoz, hogy a gyermekek érett, felelős, kooperatív és kreatív személyiséggé fejlődjenek. Ehhez egészséges családokra, azok védelmére és támogatására van szükség. A szerző Nafton nyomán szemléletesen mutatja be a szeretet fontosságát. A beteget szeretettel és emberséggel ápoló nővérbére nem a szeretetet honorálja, hanem a gyógyszerek beadását, az ápolási tevékenységet. A szeretetet nem lehet pénzen megvenni. És a szeretet éhség, a szeretet vágy beteljesülésétől függ a legnagyobb mértékben az emberek egészsége, fizikai és átvitt értelemben egyaránt. A keresztény gazdaságetika fontos értékrendi eligazítást nyújt a fenntartható fejlődéshez. Jelenleg azt látjuk sajnos, ugye, hogy torz értékrendek uralkodtak el a bőség társadalmaiban. Az alapvető egészségügyi ellátásra, oktatásra, tiszta ivóvízre a szükségesnél kevesebbet fordítunk. Mindez a fenntartható fejlődést veszélyezteti. A megoldást már korábban említettük, csak az ökoszociális piacgazdaság jelentheti, amely úgy elégíti ki a jelen generáció szükségleteit, hogy a jövő generáció szükségletei is kielégíthetőek legyenek, ne csorbuljanak. Botos Katalin világosan mutat rá, frappáns megfogalmazásban, hogy a jövő nem csak a tudománytól, hanem az erkölcsi magatartástól is függ. A helyi munkamegosztás fontos szerepet játszik abban, hogy kedvezőbb helyzet alakuljon ki a család gazdasági ellátottsága terén is, és a versenyképességben is. Ha a családon belüli szolgáltatások értékelése megnő, megbecsültsége a helyére kerül, pénz nélkül is megoldhatunk számos problémát. Ez alacsonyabb költségeket, de a szeretet révén jobb életminőséget jelent. Botos Katalin ezt a gondolatmetét azzal zárja, hogy idézem, több kooperáció, nagyobb szolidaritás nélkül alul maradunk a világméretű versenyben is. Botos Katalin és Botos József közös tanulmányban mutat rá arra, hogy három fő szempont van abban, hogy a világvallások etikai értékrendje miként érvényesül. Ez attól függ, hogy hogyan viszonyul értékrendünk a profitorientációhoz, a tudásalapú gazdasághoz és a jótékonyság kérdéséhez. A kereszténység a szeretet alapvető parancsára épít. Hangsúlyozza az emberek egyenlőségét, az emberi méltóságon alapuló, Istentől kapott ajándékképpen, és összekapcsolja a hitet és a rációt, amelynek nyilvánvalóan szerepe volt és van a fejlődés megalapozásában és fenntartásában. A gazdaságban alappillérek az egyén méltósága és a magántulajdon. Ennek hiány nem lennénk eléggé gondos gazdái a ránk bízott világnak. Ugyanakkor helye és szerepe van a közösségi tulajdon megfelelő formáinak is, állami, egyházi, önkormányzati, alapítványi, non-profit szervezeti tulajdonok és ezek működtetése. A föld természeti javaival felelősen gazdálkodni annyit jelent, hogy a gazdaságpolitikában a maximális kooperativitás elvét érvényesítjük leginkább. A spontán gazdasági rendszer nem teremt társadalmi igazságot, ez a jogállam feladata és követelménye. Korunkban az államhatalma gyakran kisebb és erodálódik, míg egy-egy multinacionális óriás cégé felülmúlja ezt, ezért világméretű összefogásra, nemzetközi egyezményekre, jól működő szervezetekre és a nemzetközi jog betartására van szükség. Megint gyakran azt kell mondanunk, hogy lenne szükség. Sokat emlegetik ma a politológiai elemzésekben és a gazdasági elemzésekben is, hogy a hálózati kapcsolatok egyre fontosabbak a világgazdaságban. Ez igaz, mert társadalmi tőkét képez, ami például az ázsiaiak jelenlegi sikereinek egyik alapja. Japánban kombinálják az iskolában és a sportban a csoporton belüli kooperációt a csoportok közötti versenyszellemmel. A szubszidiaritásnak kell a gazdaság és a társadalom szerveződés alapjának lennie, egyúttal nagyobb szolidaritásra van szükség az egyéni és a közjó összekapcsolásával. Botos Katalin és mértékadó szerzők sora bizonyítja, hogy az értékalapú etikus magatartás egyben az országok versenyében való sikeres szereplés záloga is. Az etikai szempontok vizsgálata után eljutunk a harmadik könyvhöz, amely a keresztény közgazdaságtan címet viseli, és egy nagyon átfogó mű, Botos Katalin Mária Rádióban elhangzott előadásainak szerves, szerkesztett, egységbe foglalt változata, amely a Mária Rádió kiadásában jelent meg. Néhány gondolatot ehhez. Az emberek jó közgazdászok, keresik, miből lehet megélni, hol tudják a legolcsóbban beszerezni, ami nekik kell, szükségleteik kielégítéséhez. Úgyhogy mindenki megpróbál jó mikroközgazdász lenni. Igen ám, de az életünkre nagyon nagy hatással van az is, sőt, bizonyos esetekben meghatározó, hogy a makrovilágban, országosan és nemzetközi szintéren milyen törvényszerűségek érvényesülnek, egyáltalán betartják-e és miként a gazdaság törvényeit. Az emberi munkáról is egy érdekes dolgot érdemes felidéznünk, hogy a 20. század elején, még az országok többségében, nálunk is, az emberek mintegy 10%-a volt bérből és fizetésből élő. Akkor még a kis egzisztenciák korszakában voltunk, az emberek nagy része, körülbelül 90%-a viszont a mezőgazdaságban, a kicsiny földjén vagy a műhelyében dolgozott, vagy a másik póluson, a nagyüzemekben, a gyáriparban és a szolgáltatásokban viszonylag pedig kevesen. Egy évszázad alatt ez éppen ellenkező arányra változott, ma már a nemzeti jövedelem megtermelésében mintegy háromnegyed a szolgáltatások részaránya. Tehát ezek kapcsán nagy változások mentek végbe, ami a munkavilágát, a foglalkoztatás világát nagyban meghatározóan érintik. A tőke és a munka összekapcsolódása, amelynek révén az egyre bonyolultabb termelési láncolatok, értékesítési láncolatok, termékek szétbontása is ugye egy értéklánc mentén az állam segítségét is igényli. Sőt, nemzetközi munkaügyi kooperációra is szükség van, ennek szervezeteként jött létre a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, ugye angol rövidítésével ILO. Na most a fejlődés szempontjából az állami szféra bizonyos területei, egészségügy, oktatás, vasút, közúti közlekedés, infrastruktúrális szolgáltatások egyre nagyobb szerepet játszanak, és itt nagyon fontos az, hogy milyen szabályozás mentén történik a fejlődés. Érdekes, hogy 1938-ban összegyűltek azok, akik a klasszikus liberalizmust nem tartották megfelelőnek, és helyette egy ordo-liberalizmusnak nevezett eszmerendszert próbáltak kialakítani. Ennek semmi köze nincs sem a klasszikus liberalizmushoz, éppen annak tagadása, és a mai nagyon eltorzult liberalizmushoz sem. Az ordó, a rend és a libertas a szabadság együttes megvalósítását akarták, konkrétan úgy, hogy a piacot fontosnak kell tartani, az erős állam szabályozó hatásával korlátozza a kartellek túlhatalmát. Gondoljunk arra, hogy mindezt 1938-ban és az ezt következő években dolgozták ki. Ennek az eszmerendszernek a megvalósítója lett Ludwig Erhard, a német gazdasági csoda atya, első német kancellár, Konrad Adenauer tanácsadója, majd 1963-tól Németország második kancellárja. Napjainkban annak vagyunk tanúi, hogy a tőke szabad áramlása erősödésével, majd gyakorlatilag majdnem korlátlanná válásával, még itt is azt tapasztaljuk, hogy a pénztőke gyakorlatilag egy komputer gombnyomással mozgatható, a reáltőke, a megtelepedett technológia átvitele nehezebb. De ugyanakkor ez is zajlik, úgyhogy Európa térvesztése. És egész Európára kiható aggasztó tény, hogy kimegy a technológia, kiviszik a mozgatható tőkét, kimegy a pénztőke, és külföldön, Európán kívül teremtik a munkahelyek többségét az európai pénzekből is. Érezzük, hogy ennek Európára milyen negatív hatása van. Még egy dolog, ugye, hogy az élő munka válságba került, amiatt is, hogy a gyermekvállalás radikálisan lecsökkent. A társadalmak előregszenek. A legdrámaiban éppen Európában. Ez megingatja a nyugdíjrendszerek pénzügyi egyensúlyát. Ha kevesebb gyermek áll munkába, a kevesebb járulékfizető befizetései nem elegendőek a sok idős ember járadékának kifizetéséhez, ami hatással lesz a nyugdíjba vonulás idejére, a nyugdíj nagyságára is. Mit tapasztalunk e téren is a legfőbb problémák között? Hát leginkább azt, hogy mind a munkáltatók, mind a munkavállalók igyekeznek kijátszani a béradókat, bérjárulékokat. Olyan foglalkoztatási formákat alkalmaznak, ahol nem kell járulékot fizetni, köztük nyugdíjjárulékot sem, akár adónak fizetik, akár járuléknak. Ezek a jelen nehézségei könnyebb elviselésében segíthetnek, de a jövő számláját súlyosan megterhelik, és a jövendőt veszélyeztetik. Hát éppen ezért a felelős nyugdíjrendszer kialakítása, amelyre annyi javaslat történt, éppen tudományosan és koncepcionálisan leginkább Botos Katalin és Botos József munkássága révén. Itt az van, hogy a gyermekek felnevelését, mint értéket kellene figyelembe venni, és ha gyermekek befizetik az adójukat, a társadalom igazságosabb nyugdíjrendszert alakít ki, amely a valós teljesítményeken és befizetéseken alapul, akkor a súlyos probléma enyhíthető. Véges világban nincs végtelen növekedés, de fejlődés lehet, ha nem zsákmányoljuk ki a természetet. Mi is sokat tehetünk a természetért, saját egészségünkért, egészségesebb, mértékletesebb életmóddal. És főleg azzal, hogyha az értékteremtést nem az anyagi értékekben mérjük elsődlegesen, hanem megpróbáljuk annak a bázisán egy értékalapú keresztény társadalmat kialakítani. Nagyon reméljük, hogy a sok-sok felelősen gondolkodó és cselekvő ember nyomán úgy alakíthatjuk az életünket, hogy a keresztény közgazdaságtan szelleme szerint éljünk. A gondolatok befejezéseként most azzal szeretném zárni, hogy december 8-án a repültelen fogadtatás ünnepén imádkozzunk együtt a szűzanyához, hogy Szent Fiához vezessen bennünket, és Szent Fia révén jöjjön el az Isten akarata szerinti béke az egész világra és minnyájunk szívébe. Teljesedjék be a fatimai üzenet, hogy a szűzanya szeplőtelen szíve a végén győzni fog. Áldott adventet, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, üdvözlégy Mária!
Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.